Magasztalja az én lelkem az Urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 38. Zsoltárnak az első versét. Bűnbánati Zsoltár, haragodnak nagy voltában. Meg igépen szerezte a mindunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. énekünket énekeljük. Egy igeverset olvasok, Jeremiás könyve 31. része, 33. verséből. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, Biblia vasárnap is van ma, és az ad nekünk egy jó nézőpontot a keresztségről. Amikor ezt a kisgyermeket megkereszteljük, akkor reménység tölti be szülők család szívét, de gyülekezetét is. Ez nem csupán egy múló érzés, hangulat. A bibliai reménység az mindig ígéretekben fogalmazódik meg. Az egyik legnagyobb ígéret, ami elhangzott az előbb, amikor íme új szövetséget szerzek az én népemmel, így kezdődik ez, és aztán így folytatódik, hogy törvényemet az ő belsejükbe helyezem. Jeremiás korában, közvetlen az összeomlás előtti állapotban egy nagy zűrzavarban, a legkevésbé az Isten törvényére volt gondjuk, ott nagyon keményen elpogányosodott a világ. Itt a jeruzsálemi templomban a Tammuz siratástól kezdve csillagimádásig minden ment, tehát ha valamit, akkor a törvényt azt tiporták, és akkor megszólal a próféta, micsoda kontraszt és mekkora reménység, hogy eljön az az idő, amikor az én törvényem az ő belsejükbe. Nem kívülről jön, ugye a törvény az mindig külső dolog, az mindig rá kell valami módon kényszeríteni az emberre, aki egy ösztönlény, aki a maga feje után megy, és aztán valamiképpen egy kicsit formálódjék a törvény alapján, ezt úgy hívják, hogy nevelés, aztán ugye vagy sikerül, vagy nem. De itt valami másról beszél, arról beszél, hogy annak ellenére, hogy ez a nép a törvénnyel nem törődik, annak ellenére Isten cselekszik, nem hagyja magára az ő népét, sőt, nem szolgáltatja ki a véletlennek, a politikai kényszereknek, nem engedi, hogy eltűnjön, de még egy nagyobbat ígér, nem szolgáltatja ki a saját belső világa esetlegességeinek sem. Ez jelenti azt, hogy a törvényemet az ő belsejébe helyezem. Ugye ez egy nagy dolog, amikor az erkölcsi zűrzavarban, értékvesztésben, ami azt a kort is jellemzi, de tulajdonképpen halljuk a nekünk szóló üzenetet benne, az Isten mindig így cselekszik a külső törvényt, amiről lehet mesélni szépeket, az a szívbe írott törvényé teszi, ez úgy hívják, hogy autonómia, ez úgy hívják, hogy nagykorúság, ezt úgy hívják, hogy minőségi élet, minőségi kapcsolatok, kényszerek nélküli tiszta lelkiismeret. Micsoda nagyszerű dolog így élni. Hát ezt ígéri az ő népének az Isten. Így kell, hogy a felelős nevelésnek is ez legyen a célja valahol, hogy ami külső, az belsővé váljon. Ehhez fel tudjuk ajánlani az egyház segítségét. Ez nem könnyű, ezt mindenki tudja, aki gyermeket nevel. És ez a segítség az, hogy igyekszünk együtt meghordozni, felmutatni, élményé tenni, hogy milyen nagyszerű dolog így élni. És ehhez Jézusnak ez a nagy-nagy ígérete, amelyik ide rímel az ígéretre, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez teszi lehetővé azt, amit nekünk ígér ez a keresztelő most ennek a kisgyermeknek az életében. Ez a szülők, keresztülők és mindenkinek a felelőssége. Hogy ez így lehessen, meghallgatjuk a szülők, keresztülők fogadalom tételét. Most kérem, hogy álljunk fel, önök jöjjenek ide az Úr asztala elé. Úgy. Akkor először is megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassék, Szent Háromság Isten szövetségébe bejegyeztessék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket. Elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Urunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy elhangozhatott a te nagy ígéreted ezzel a kis élet felett, és Köszönjük, hogy ezt mi komolyan vehetjük, és hihetjük azt, hogy te nem feledkezel el róla. Bejegyezted a te könyvedbe, hordozod az ő életét. Hadd könyörögjünk azokért, akik felelősek érte, szülők, keresztülők, a család, gyülekezet, mindazok, akik a te nevedet vallják, hogy ez a kisgyermek megismerje ezt az ígéretet, hogy személyessé váljon az életében, hogy vágy támadjon benne arra a csodálatos életre, amelyre te elhívod a tieidet. Köszönjük, hogy ez a te fiad áldozata által lehetséges lett ebben a világban. Így kérünk, hogy most ebben a sákramentumban is pecsételd el ennek az áldozatnak érvényét az ő életére, az ő lelkére. Amen. Na most kérem szépen. Jó. Akkor, ja, ő, akkor most valahogy úgy nevét mondja hangosan.
Károly.
Ja, Károly. Kós Károly a neve egyébként. Károly, én téged keresztellek az atyának, fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ezzel törülje meg, és ott munkáig maguké marad. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Gratulálok, ezt mosolyogva hallgatta meg a gyereknek. Jól van. Forduljanak meg. A gyülekezet áldását énekeljük 131. zsoltárunkat.
Keresztény testvéreim, énekeljük tovább Isten dicsőítésére a 256. számú énekünk első 4 versét, melynek szövege így kezdődik: Irgalmazz, Úristen! a mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassuk meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, amely írva található a Lukács írása szerint való szent evangélium 4. részének 1-től 13-ig terjedő verseiben a következőképpen.
Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és azt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.
A kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben, imádkozzunk ezért. Mindenható kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, ezernyi kísértés közül jöttünk el ma a te szent templomodba, és megalázzuk magunkat előtted, mert tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk a te igédnek hallgatására is, de méltatlanok vagyunk a te kegyelmedre, atyai szeretetedre és a te bűnbocsánatodra. Ezért valljuk meg előtted a mi bűneinket, és érezzük át emberi gyöngeségeinket, és könyörgünk, hogy ebben az órában is szent lelked által jöjj közel hozzánk, emelj ki bennünket emberi testi, lelki nyavajáinkból, nyomorúságainkból, kétségeinkből, és te világosíts meg rajtunk a te arcodat, hogy annak fényében meglássuk a mi emberi valunkat. S ha meg is rettenünk, mert a világra ismerünk rá, a világban dúló indulatokra, akkor csillapítsa le, mint egykor a háborgó tengert, a te szavad, a te lelked, a békességnek lelke. Engedd meg, Istenünk, hogy emlékezni tudjunk, nem csak azokra a dolgokra, amelyek kegyetlenek, hanem arra is, azokra is, amik felemelnek, amelyek egyben elszomorítanak, de meg is vidámítanak, amikor emlékezünk azokra az elöljáróinkra, akik életük árán a szabadságra tekintettek, szívükben, lelkükben a szabadság igéjének unszolása, de felemelő ereje is ott volt, hogy úgy tudjunk ma is emlékezni alázattal. Mi, akik most itt vagyunk a te színed előtt, akik böjtre készülünk megtartóztatni magunkat mindentől, ami bűn, ami elszakít tőled, akik elhatároztuk, hogy hozzád kapcsolódunk, mindenképpen gondolatban és érzelemben, engedd meg nekünk ma, és mutass utat az igében, a testélet ige tanításában, mert ő az élet, ő az út, és ő az igazság. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen.
Most pedig
gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg a gyermeket.
Ki akartam magam húzni a munkából. Na gyertek csak! Ide. Szia, picsóka! Nagyon jó. Ez az. Jó. Ó, még vannak ottan. Gyertek csak, gyertek. Álljál csak oda be, kezedet nyújts neki, gyere, fogd meg a kezét, úgy, ott fogd meg a kezét, úgy. Körbeállunk, úgy készfogás. Akkor megvan mindenki. Na akkor egy jó nagy köszönést kérek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Most szeretnénk nektek valamit mutatni. Tudom a kezemben, micsoda?
Biblia.
Ez egy Biblia. Azért hoztam ide be, mert ahogy mondtam az Isten tiszteleten, hogy Biblia vasárnap van, és hát az nem magától értetődő, csak úgy van Biblia, és főleg nem, hogy magyar nyelven, ezt időnként behozom ezt a Bibliát, ez egy új szövetség, még nem a teljes Biblia, ugye a teljes Bibliát azt kicsivel később fordították le, de ez nagyon fontos, volt egy ember, szerzetes, akit úgy hívtak, hogy Szilveszter János. Ezt megjegyzed magadnak, könnyű megjegyezni, mert ugye Szilveszter az ugye éjfélkor szépen mindig durrognak az év végén, tehát Szilveszter János. És ez a Szilveszter János, ez egy bölcs ember, és okos ember volt, és lefordította az új szövetséget. Tehát miért érdekes ez? Hát egyrészt azért, mert akkori időkig magyarul nem nagyon írt senki. Milyen nyelven írtak? Latinul. De nem csak a okos emberek, tudósok, a költők se írtak magyarul. Azt mondták, hogy egy ilyen ázsiai nyelv az nem alkalmas arra, hogy verset írjanak rajta. És gondold meg, hogy a hindusz, majd fogjuk énekelni a végén, hogy ez egy ázsiai szöveg, hát nem az, csak akkor még nem tudták. Volt egy híres költő, Janus Pannonius, aki talán hallotta a nevét, kicsik még nem, az se írt magyarul, mert azt mondta, hogy magyar nyelven nem lehet klasszikus versformát alkotni. Hát ez olyan nehéz nyelv, ez olyan furcsa nyelv. És ez a Szilveszter, hogy erre a nyelvre mégiscsak le kell fordítani a Bibliát, és akkor már még ki is nyomtatom, mindent megcsinálok, mondta, és ha majdnem kész volt a Bibliájával, gondolkodott, és ezt csak azt mondja, hogy hát lehet, hogy mégis lehet verset írni magyarul. Nem, hogy egyszerűen ilyen verset, ilyen kis kínrímeket, hanem, hogy klasszikus, régi, gyönyörű, időmértékes versben, ugye, mi az az időmértékes vers? Hát ez még egy kicsik vagytok. De hát mondok egy ilyet, hogy ha az átnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Ez egy ilyen ritmusban megy végig. Vagy ezt a verset még nem tudjátok, de egy búzdule dékeit enhusztnak rom vára meg állék. És még bármelyik a magyar nyelven gyönyörűen lehet régi szép formákba verset írni. És erre azt mondta, hogy akkor én most gyorsan írok egy verset, és beteszem a Biblia elejére, és ez volt az első magyar klasszikus időmértékes, így mondják, vers ebben a Szilveszter Bibliában az elején. Hát mit írt magyarul? Hát nyilván a Bibliáról írt, és a fordításról, nem fogom az egészet felolvasni, meg kicsit régies a szöveg, de ezt minden gyereknek és felnőttnek tudni kell. Szilveszter János Bibliájának az elejébe bele van téve az első kiadásba az első magyar időmértékes vers. Ezt álmomba fölébredek, ezt tudom. Sárváron nyomtatta, elmentem Sárvárra a múzeumba, és kérdeztem, hogy hol van Szilveszter verse. És így nézett rám a múzeológus, hogy miről beszélek. És ott van a nyomda, amin kinyomtatta a Bibliát. Hát fölhívtam a múzeumigazgatót, és megkérdeztem, hogy ez hogy lehet? Hát irult-pirult, de nem
Hát lehet, ugye? Hát így szól ez a vers, mondja ez a Szilveszter, csak az első verseket. Proféták által szólt régen néked az Isten, azt kit ígért, ímé végre megadta fiát. Ugye Jézust. Gyönyörű, szép. Na, azt mondja, nézzük csak. Azt mondja, egy ez az írás szól mostan, és néked ez által, hitre hiú, mint hogy senki se mentse magát, nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk olvasni, mert magyarul van, az ki zsidóul és görögül s végre deákul, tehát latinul, szól vala régen, szól néked az itt magyarul. Oké? Itt van. Szól néked az végre magyarul. Gyönyörű, időmértékes. Már szegénykémet elmenekült a... Ugye? Tehát megjegyeztet, Szilveszter új szövetségébe belekötötte, és tudod, nekem egy olyan hasonmás kiadás, mondjuk a második kiadás, ezt Bécsbe adták ki, hát mondom, megveszem, hogy legyen nekem, és hol van benne a vers? Bécsbe nem adták ki. Erre nagyon mérges lettem, és az elsőből kimásoltattam a szöveget, úgy belekötöttem a másodikba, hogy mintha így lett volna mindig, ugye? Csak aki tőlem elkér, hogy elolvassa, az ott fogja találni ezt a verset. Tehát első magyar klasszikus időmértékes vers, Szilveszter Bibliába. Nem baj, ha elfelejtitek, de hallani fogjátok az iskolát, tudni fogsz, jelentkezel, hogy tanítónéni, én tudom, hogy hol van az első időmértékes magyar vers, hol van? A Szilveszter János Bibliába. Az első kiadásban. Köszönöm szépen, itt már nagyok ezek az urak. Na, ne, állj, gyere, álljál fel. Nagyon jó. És akkor egy jót köszönünk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Csokolom magának is, adj egy ötöst ide. Csapja ezt mennyire. Szia, mondta, hogy áldás, békesség. Úgy van, jó. És most énekeljük akkor a 171. énekünket. Bocsánat, kicsit hosszabbra nyúlt a tanítás, de ezt bele kellett verni a fejekbe. Megáll az Istennek igéje.
Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely által szólni kíván hozzánk ebben az órában, és amely írva található az előbb felolvasott bibliai részben, a Lukács írása szerint való szent evangélium 4. részének 3. és 4. verseiben a következőképpen. És mondané ki az ördög: ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus pedig felele néki mondván: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Eddig tart az alapige. Keresztény testvéreim! A felolvasott bibliai rész és az abból vett alapige, azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős. Gyakran hallottuk ennek magyarázatát, gyakran olvastuk, és gyakran találkozunk ennek tartalmával a mindennapi életünk során. Kísértésről van szó, böjtről van szó, és ennek értelmezése a mai világban kinek-kinek a szája íze szerint hallható. Mi is az a kísértés, De egyben egészen biztos, hogy mindenki egyetért. A kísértés valami rosszat jelent. Valami olyat, ami eltántorítja az embert a maga választotta életútról, de helyesebben fogalmazva az Isten által számára kijelölt útról. Szerencsés az az ember, akinek ez az út egybeesik, aki azon az úton tud járni, amelyet Isten jelölt ki számára, és ezt tudja kiválasztani. Hiszen klasszikus mondás, hogy mindenkinek van valamire tehetsége. Ezt maga Goethe is elmondotta, sőt, azelőtt Ovidius is, és mi magunk is tapasztaljuk, hogy közöttünk mennyi tehetséges ember él, mennyi tehetséges fiatal élete bontakozik ki a társadalomban, a mi közösségünkben, gyülekezetek közösségében, népünk közösségében, ebben a világban. És ha arra gondolunk, hogy ezekkel a tehetségekkel ki hogyan élt, akkor láthatjuk, hogyha sokat is pazarolt a mi népünk a tehetségéből, mégis nagyon sokat mutatott fel a világ számára, és ebből a világnak haszna származott. De mindig, amíg valami felemelő cselekedetre képes az ember, azt megelőzően fel kell készülnie rá. Ebben a történetben találkozunk azzal, amit az Ószövetségben is gyakran megfigyelhetünk, mégpedig azzal az eseménnyel, vagy esettel inkább, amikor a proféták munkálkodásra készültek a nép elé való fellépésre, a tanításra, előre elvonultak a pusztába, kietlen helyre, és böjtöltek. A legérdekesebb talán, és kisgyermekek számára már közismert Keresztelő Jánosnak az élete, vagy mondhatnánk úgy életformája. Most felesleges ezeket felidézni, de valami megtisztulási folyamatról van szó, amit a böjt kifejezéssel szoktunk megfogalmazni. Megtisztulás testben, hogy aztán megtisztulhasson a szellem, a lélek is, hogy alkalmas legyen arra a cselekedetre, amelyet Isten diktál számára. Ki kell valahogy iktatnia az egót, az ént a saját életéből, hogy én ezt akarom, hogy én ezt fogom tenni, hogy én ezt valósítottam meg, hogy én megteremtettem ezt. Tehát kezdje az ember magát isteni tulajdonságokkal felruházni, holott teremteni egyedül Isten képes, és a teremtés nagy művébe ugyan belevonja később az embert azért, hogy a teremtés egysége megmaradjon, hogy el ne rontsam. Igen ám, de ellenkező erők is működnek ebben a világban, és már a teremtés történetében megfigyelhető, hogy mindent, amire Isten azt mondotta, hogy jó, amit teremtett, azt próbálja a sátán megcáfolni. És a maga fondorlatos módján már az első emberpárnál megjelenik, és azt mondja, valóban azt mondotta Isten, hogy a kert egyetlen fájának gyümölcséből se egyetek? Köztudott, hogy nem. Tehát olyan módon próbálja megtéveszteni az embert, hogy az tetszedjen neki, hizelegjen neki, mert azt mondja, akkor ti is minden tudásnak birtokában lesztek, olyanok lesztek, mint Isten. És milyen óriási erőket vetett be a történelem során az emberi közösség, vagy emberi közösségek, hogy magukat Istennel egyenlővé tegyék. Ez volt a legnagyobb kísértése valamikor a fáraóknak, aztán a római császároknak, aztán a keresztény világban a különböző diktátoroknak magukat istenítették. Istennel egyenlővé akarták tenni. Tehát a hatalomvágy egy óriási kísértés. De megvan a mindennapokban, a mindenkori ember számára egy másik kísértés, az, ami a mindennapi létfenntartásához szükséges, kenyeret jelenti, élelmet, ruhát, stb. És bizony ezért van az óriási kenyérharc, amelyben ember az embernek válik farkasává, ahol az erősebb a gyengébbet eltiporja, aztán esetleg kegyesen hajlandó adni valamit a fölöslegből. A reformáció korában Calvin a tulajdonképpeni kapitalizmus szellemi megalkotója is a gyakorlatban is ezt véghez vitte, úgy gondolta el, hogy mindenkinek az Istentől kapott képességei szerint kell munkálkodnia, s ami az ő szükségletei fölött van, azt a társadalom céljára, a gyengék megsegítésére, az éhezők és a ruhátlanok felruházására, megelégítésére használja. Ezért hozott létre ilyen intézményeket is, hogy utcalányokat majd összevont, és öreg otthonokat, vagy beteg otthonokat hozott, Pflegehaus gondozó otthonokat hozott létre, és ott munkáltatta őket, hogy hasznos legyen a munkájuk. De visszatérve a felolvasott alapigére, ezt a történetet a három evangélista Márk, Máté, Márk és Lukács írja le, és Lukács felhasználja a két elsőbbinek is a történet leírását, tehát a háttér az közös. Lukács a műveltebb ember, aki orvos volt, de aki a görög műveltsége révén már a klasszikus irodalmi nyelv akkori használatában is jártas volt, hát stilisztikailag is egy kicsit igazított a szövegen, és érdekes módon a három nagy kérdést, első három nagy kérést, ami az úrimádságában, a mi atyánkban benne van, fordított sorrendbe használja. Ugyanis ennek a történetnek, a kísértés történetének és az úrimádsága keletkezése történetének azonos háttere van. Amikor a sátán megkísérti Jézus, tehát amikor arra készül, hogy fellépjen és messiási munkásságát elkezdje nyilvánosan is az emberek előtt, maga Jézus is hasonlóan a korábbi profétákhoz, nyilván ő több ennél, elvonul. És amikor a legkritikusabb helyzetbe kerül 40 napi böjtölés után, különben a 40-es szám, az a teljesség száma, szent száma a Szentírásban, és elég gyakran találkozunk vele, ha csak a Jézus munkásságát vesszük alapul, megjelenésének időpontját, 40 napi böjt, és így tovább, akkor tulajdonképpen a 40 napi böjt után az éhség vesz rajta erőt. És ebben a kritikus fizikai állapotban jelenik meg a sátán, és arra hivatkozik, ami különben a Szentírásban több helyen előfordul, hogy ő Isten fia, hogy angyalok vigyáznak rá, és így tovább. Most az első kísértése az, ha Isten fia vagy, változtasd kenyérré ezt a követ. Nyilván Jézus ezt megtehetné. Tehát már az első lépésben megpróbálja letéríteni az Istentől kijelölt, de saját maga vállalta útról magát az Úr Jézus Krisztus, és ezáltal a későbbi anyaszentegyházat is. És látjuk, hogy Jézus hűséges tud maradni végig az atyához, mindvégig, haláláig, a keresztfának haláláig. Mindenekben hasonló volt az emberhez, kivéve a bűnt. Tehát nem követte el a bűnt. Az egyház különben a történelem során elég gyakran megtévedett. És ez a veszély állandóan megvan. És nem véletlen maga a fogalom, amire utaltam, a reformáció, tehát a visszaállítása, visszaalakítása az egész anyaszentegyház életének, de benne az emberi életnek, ami folyamat, abba az állapotba, amely Istennél volt, és amit Isten adott az ő egyszülött fia által. Jézus a kísértőt visszautasítja. És amikor mi a böjtről beszélünk, akkor akaratlanul is eszünkbe jött jó néhány bibliai idézet, amikor Pál apostol a Kolossébeliekhez írt levelében azt mondja, Senki azért titeket meg ne ítéljen evés, ivás, újhold vagy szombatnak dolgában, mert mindezek csak árnyékképek, a tökéletesség maga Jézus. Tehát akkor a helyes böjt gyakorlása is azt is hozzáteszi más helyen, hogy nem az a bűn, ami bemegy a szájon, hanem az, ami kijön. De arra is figyelmeztet, hogy bármit ehet az ember, csak azzal meg ne botránkoztassa az ő embertársát. Az áldozati állatok húsából való részesedés volt a tiltott számára, mert az pogány közösségnek az áldozat bemutatása, tehát magának a Krisztus áldozatának megcáfolása lenne. Nyilván a történelem során kialakultak az egyház keretén belül a különböző felekezetek különbözőképpen gyakorolják is a böjtöt, ami, mint mondottam, mindenféleképpen egészségileg is, de lelkileg is nagyon fontos dolog. A görög-keleti egyház legalábbis külsőleg nagyon szigorúan veszi, a római egyház is, de mi magunk is csak a Biblia szerinti tanítással, hogy arra vigyázzunk, hogy ne a külsőségeken múljon a mi böjtölésünk, hanem lelkileg tartóztassuk meg magunkat a bűnöknek elkövetésétől. Hogy legyen bennünk ellenálló képesség, és ezt az ellenálló képességet pedig maga az Úr Jézus Krisztus adja Isten szent lelke által, amiért könyörögnünk kell. Imádkoznunk kell, hogy képesekké tegyen bennünket Isten arra, hogy valóban meg tudjunk állni a kísértések előtt. Csak egy történetre gondoljunk vissza az Ószövetségbe, amikor Dávid, ugye, vétkezik Betsábéval. Képes Úriást elpusztítatni. Aztán később rájön a maga bűnére gyermeke halála után, és böjttől bűnbánatot tart, és tulajdonképpen minden bűnbánat tartásnak a bevezető része a böjt, a lelki böjt. Nem véletlen a bűnbánati hét vagy bűnbánati idő az úrvacsora vétel előtt is. Ez tulajdonképpen egy ilyen fajta lelki böjtöt is jelent, megtisztulást, közeledést Istenhez, hogy a bűnbocsánatot elnyerhessük. És amikor azt mondja Jézus, ha Jézus válaszol pedig az ördögnek, Jézus pedig felele néki mondván, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. A Mózes 5. könyve 8. részének 3. versében olvashatjuk, és megsanyargat a téged, és megéheztette, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Tehát a lelki elederről. Az ember mindent megtesz a maga teste táplálására, hogy egészséges legyen, és a klasszikus mondást alkalmazzuk is, hogy épp testben épp lélek, igen ám, de a léleknek is meg kell kapnia a maga eledelét, vagy a lelket is a táplálásban nagyon úgy kell irányítani, mint ahogy itt maga Jézus példát mutat erre. És akkor lehet egyensúlyban egy embernek élete, hogyha a testi ember és a lelki ember összhangban van. Hogyha a lelkünk is egészséges, csak akkor lehet a test is egészséges. Számtalan beszámolót lehet hallani orvosoktól is, akik azt mondják, hogy az a beteg, aki bízik Istenben, aki lelkileg meg tud erősödni, hamarabb gyógyul. Tehát nyilván, hogy hatással van a lélek ereje a test erejére. Mindenre van nekem erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondja Pál apostol. És keresztény testvéreim, hogyha Pálnak a gondolatait idézzük, akkor azt is mondja, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. A Kolossé beliekhez írt levél 3. része 7. versében. És tovább azt mondja, azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Az 1 Korintus 10, 31. versben. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Írja a Róma beliekhez a 14. rész 17. versében. És így sorolhatnánk a Szentírás tanítását, hogy mit is jelent az egészséges élet, az igazi bőjt, mert ebben a világban valóban megvan a kísértés. És itt ugyan az alapigében nem erről beszélünk, de összességében a kísértés története újból egy mai nap is nagyon veszélyes helyzetet mutat be, amikor a sátán az egész világot felkínálja Jézusnak. És ugye el tudom képzelni, hogy milyen virtuális világot tud a sátán felkínálni az emberiségnek. Tehát Jézus követőinek is. És mennyi a valóság abban, és hány embert meg lehet téveszteni, milyen fondorlatos módon lehet rávenni embereket arra, hogy olyan dolgokat cselekedjenek, ami ugyan jónak tűnik, de aztán később óriási terhet, adósságot jelent számára, amit törleszteni képtelen. És így vagyunk valahogy a mindennapokban, és elmondjuk, hogy gyengék vagyunk, hiszen nincsen tökéletes ember, csak egy volt maga az Úr Jézus Krisztus, Istennek fia, ez igaz. És ezért kell őt példaképnek tekintenünk, ezért kell őt követnünk, mert ő erőt is tud adni nekünk, amikor mi erőtelenekké válunk. Hogy a kísértésnek ellenálljunk, hogy kitartsunk ő vele, ő mellette. De ha el is bukik az ember, megvan a lehetősége arra, hogy elnyerje Istentől a bűnbocsánatot, és ez lenne az a lelki bőjt folyamata, ami elvezet Krisztushoz, elvezet Istenhez, a mindenható atyához, akinek van hatalma arra, hogy mindeneket megváltoztasson ebben a világban. De az embernek a szabad akaratot is adta, éppen ezért szükséges, hogy mi szabad akaratunkból válasszuk azt az utat, amely az üdvösségre vezet. És ez az út nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus, aki azt is mondja, én vagyok az út. Az igazságról beszélünk, és a filozófia kimondja, hogy egy igazságnak egy adott pillanatban a homlok egyenes ellentéte is ugyanolyan igaz lehet, ha emberi gondolkodás szerint gondolkodunk. És amikor ilyen úton haladunk el, akkor mindent megkérdőjelezhetünk, akkor semmi sem igaz, akkor ilyen posztmodern gondolkodásban azt mondhatjuk, hogy hát nincsen örök igazság, nincs egyetlen igazság. Ezzel szemben a Szentírás pontosan azt tanítja nekünk, hogy van. Az az egyetlen igazság, amit Isten az ő igében kijelentett, a testet öltött igében, aki végigjárta az utat, és senkit nem próbált megtéveszteni, hanem azt mondotta, aki én utánam akar jönni, vegye fel a maga keresztjét, és kövessen engem. Nem mondotta azt, hogy kereszt nélküli lesz ez a világ. Nem mondotta azt, hogy azért az igazságért nem kell megszenvedni, ami egy igazság, a tiszta igazság, és azt tesz igazán szabaddá bennünket. Elűzi Isten lelke a félelmet az emberből. És amikor azokra emlékezünk, akik szenvedtek, akár a háborúkban, fogságban, akár 1956-ot követően, a megtorlásokban, valahol lelkük mélyén ott volt az az igazság, amely több az ember igazságnál, több a hatalom igazságánál, amit ráerőszakolhat az emberre, amely megváltoztathatja, gondolja ő, ezt az egész világot és a gondolkodásmódot meg lehet rontani, de aki ki tud tartani, hűséges marad, az nyeri el Isten országát. Erre tanít a Szentírás. És Jézus pedig a maga keresztjét kínálja azért, hogy megszabaduljon minden tehertől az ember, és hogy rájöjjön arra, hogy egy csomó fölösleges terhet cipel magán a lelkén ebben a világban, és hogyha meg tud ezektől tisztulni, rá is jön, hogy nincs ezekre szüksége. Valahogy úgy, mint amikor nagy ünnepre készülődik az emberiség, és mindent összevásárol, és aztán utána kidobja az ablakon, mert látja, hogy értéktelen. Ezektől a salangoktól, ezektől a fölösleges dolgoktól, koloncoktól kell megszabadulnia az embernek, és úgy állhat meg Isten előtt, ez az Isten szerinti bőjt, hogy aztán elnyerhessük a bűnbocsánatot. Ámen. Most pedig hallgassuk meg a gyülekezet énekkarának szolgálatát.
Köszönjük szépen! Ami további segítségünk és bűnbánati alkalmunk megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, amelyet legbővebben erőnkbe adott Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. és azt követő versekben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Valljuk meg bűneinket bűnbánó imádságban. Urunk, Istenünk, úgy állunk meg most előtted, mint akik életére, bűneire te irányítod rá a világosságot. Aki feltárod mindazt, amik bennünk van, mindazokat a terheket, mindazokat az akadályokat, hogy igazából megálljunk előtted. Mindazokat, amiket cipelünk, és amelyeket nem tudunk letenni. Mindazokat, amelyek mérgeznek bennünket. Mindazokat a terheket, bűnöket és vétkeket, amelyeket elkövettünk, vagy amelyekkel mulasztottunk. Mégis, Urunk, úgy állunk itt meg, mint akik tudják, hogy ez az az asztal, amelyik a bűnbánatnak az asztal a bűnbocsánat révén. Urunk, úgy jövünk hozzád, mint akik tudjuk, hogy te nem azért jötted, hogy az igazakat hívogasd, hanem a bűnösöket megtérésre. És ezért kérünk, Urunk, hogy valóban lehessen ez az asztal és ez az alkalom, a bűnbánat alkalma. Kérünk, Urunk, hogy te tisztíts meg bennünket, te tegyél alkalmassá az idejövetelünkbe. És éppen ezért kérünk, Urunk, hogy együtt mondhassuk tiszta szívvel: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűnbánattartásunkat követően és hitvallásunkat követően, melyet már megtehettünk a keresztelés alkalmával, még néhány kérdést teszek fel számotokra, amelyre hallható szóval és tiszta szívvel válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, válaszoljuk: hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával a közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljuk: hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, válaszoljuk: ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig járuljunk az Úr asztalához a megszokott rendszerint, és kezdjük éneklésünket a 214. dicséretünk éneklésével.
az igaz szőlőtől.
Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Nek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, értek és emeljük fel szívünket hálaadó imádságban, eképpen. Urunk, Istenünk, örökkévaló és mindenható Atyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg mindazt, amit most kaptunk. Mindannak ellenére, akik mi vagyunk, mindannak ellenére, ahogyan jöttünk, Te mégis elfogadsz bennünket. Te tényleg az irgalom Atya vagy. Köszönjük, hogy letehettük mindazt, ami oly súlyos. És éppen ezért kérünk, Urunk, hogy az maradjon is mindig letéve ezentúl. Ezért kérünk, Urunk, hogy Te vezess bennünket. Alázattal kérünk, Urunk, hogy a továbbiakban is könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, és növeld és okasítsd meg rajtunk a Te kegyelmedet minden napjainkban. És így kérünk, Urunk, és így járulunk hozzád azokért, akik betegek, akiket most mi szeretnénk idehozni eléjét, nem minthogyha Te nem tudnád, hogy milyen nehéz az életük, de kérünk ebből az imádsággal is a közösségben, hogy Te legyél a gyógyításnak az Atya is. És kérünk, Urunk, a gyászolókért, mindazokért, akik megkeseredett szívvel keresik a nagy igazságokat, de nem találják. Kérjük, Urunk, hogy Te legyél a vigasztalás Atya is. És köszönjük Neked az emlékezés lehetőségét, az emlékezés igazságát és tisztaságát, amikor azokra emlékezhetünk, akik egykoron áldozattá lettek egy igazságtalan és kegyetlen rendszerben. A hűségnek és a kitartás szép példájaként. Urunk, köszönjük, hogy elénkbe adod ezeket a példákat, és ezeket a példákat követhetjük. Tarts meg bennünket is a Te igazságodban, a Te fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. És mondjuk el együtt az úri imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most a hirdetések következnek, amit szívesen megosztanék mindenkivel, ha tudnám, hogy hol van, akkor...
Egyszer. De most már elmondom. Jó, mert annyi papír van, bocsánat. Ezek fontosak. Most ezeket kicsit összerakom. Akkor szeretném hirdetni az alkalmakat. Ebből a megszokott rendben fontos az, hogy kedden Bibliaórán után presbiteri gyűlést tartunk. A többi alkalmak, idők, bibliakörök, házi körök, konfirmációk, azok a megszokott rendben vannak megtartva. A mai napon Krekotné Mészáros Gabriela testvérünk olvasta az igét. Megkereszteltük a mai napon Kós Károlyt, Mező Alexandra és Kós László gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére, és szeretettel fogadjuk őket. Hirdetem azt, hogy a hirdetés végén megemlékezünk Takács Ferenc testvérünkről, aki Amerikában hunyt el 85 éves korában, de az aprókója többek közt ugye az újból megöntetett kis harangot ő ajándékozta. Ide a többit majd részletesen el fogjuk mondani, és aztán akkor most kérném Gézát, hogy jöjjön és folytassa.
Kedves testvérek, a mai napon Biblia vasárnapon, mint azt az ige hirdetésben is hallhattuk, a Persejpénzzel a Biblia társulat szolgálatát, a Biblia nyomtatását, terjesztését támogatjuk. Kedden tehát presbiteri gyűlés lesz, kérjük a presbitereket, hogy a meghívót írják alá a pénztárosi asztalnál, de minden érdeklődőt szeretettel várunk. Gondoljunk arra is, hogy a héten alakult meg az új zsinat, új zsinati elnököt, főgondnokot, elnökséget választottak, imádkozzunk értük, hogy szolgálatukat be tudják látni, és 25 évvel a rendszerváltozás után az egyházba is történjen valami ebben a kérdésben. Március 7-én délután 4 órakor lesz a február-március hóban megkeresztettek találkozója. Körülbelül 5 évre visszamenőleg kerestük ki őket. Az anyakönyvből kaptak meghívót, aki esetleg tud olyanról, aki nem kapott, akkor az működjön ebben közre. Megkérem Violát, hogy jöjjön, és a március 11-i ökumenikus női világam alapot hirdesse.
Értitek, hogy mit tettem veletek? Kérdezte Jézus a lábmosás után a tanítványoktól, és ezt a kérdést hozzák elénk a Bahamákon élő keresztény asszonyok is az idei ökumenikus világimanapon. Úgyhogy az ő gondolataik, az ő imádságaik segítségével tudunk együtt tölteni egy órát, másfél órát azokkal a testvérekkel, akik részt vesznek ezen az alkalmon, amiről úgy írt egyik református lelkésznő testvérünk, hogy ez az ökumenikus világimanap elsősorban az imádság és a szeretet erejéről szól ebben a világban. Idén az evangélikus testvéreinknél lesz az alkalom, ők látnak vendégül minket. Aki el tud jönni délelőtt, akkor délelőtt 10 órakor kezdődik az evangélikus gyülekezeti teremben az alkalom. Ha valaki csak este tud eljönni, este 6 órakor is tartunk alkalmat. Kérem a testvéreket, hogy majd a meghívót vegyék át istentisztelet végén. Ez elsősorban nőknek szól, de férfiak is nyugodtan imádkozhatnak velünk. Tehát március 11-én nem most szerdán, hanem a következő szerdán várjuk a testvéreket.
Tehát márciusban sok programunk lesz, 14-15-én Pilismaróton lesz konfirmandus hétvége, imádkozunk a konfirmandusokért, hogy föl tudjanak készülni a konfirmációra. Következő hétvégén március 21-én lesz a tavaszi templom takarítás parti, reméljük, hogy jó idő lesz, hát várjuk az energikus urakat és hölgyeket, fiatalokat és idősebbeket is ebben, hogy hát kicsit rendbe rakjuk a templomot így a tél után. Virágvasárnap, március 29-én kerül sor a konfirmációra. És ugye előtte pénteken a vizsgára. Tehát ez ki lett már hirdetve, de aki esetleg a konfirmandus vizsgára szeretne eljönni, tehát kivételesen nem szombaton lesz, hanem előző pénteken este. Szeretnék felhívni a figyelmet az 1%-okra, ugye most 1%-os szezon van adóbevallásnál, tehát egyrészt a református egyházunkra, ami közegyházi szolgálatokat támogat, például az iskolát, óvodát, illetve egy gyülekezeti alapítványunkat, aki szintén a táborainkat támogatja. És különösen ezután is kérem, hogy a ismerősöket, akik nem adják oda sehova az 1%-okat, azokat bátorítsuk, hogy adják oda nekünk, mert mi értelmesen tudjuk felhasználni. Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is szóljanak azoknak, akik érdeklődnek az iskola vagy óvoda iránt. Március 5-e a jelentkezési lapok leadási határideje az iskolában, és az óvodában március 30. Hát eddig is olyan 100 körüli jelentkezünk volt, tehát tényleg itt az utolsó lehetőség. A május 29-én től, péntek reggeltől, június 1-én hétfőn estig lesz a mezőpaniti testvérgyülekezetbe a látogatás. Szalontai Károly testvérünknél lehet rá jelentkezni, ha jól tudom, így is már telítődőben van a busz, tehát időben kérem, hogy jelentkezzenek a testvérek. A gyülekezeti tábor Répfülöpön az már megtelt. Kérjük, hogy akik jelentkeztek Pap Tamásnál, azok fizessék be az előleget. Ha még nem tették meg, azon túl már csak tartaléknak lehet jelentkezni. És végül, de nem utolsó sorban szeretnénk ma megemlékezni Takács Ferenc testvérünkről, illetve édesapjáról is, akik különösen is aktuális ez a hétvége, hogy egybeestek az események, hiszen a héten volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja, elmondhatjuk, hogy a Takács család úgy egészében a kommunizmus áldozatai közé tartozik. Külön is dr. Takács Pál, aki hosszú évtizedeken keresztül presbitere, illetve gondnoka volt a gyülekezetnek, az egész Budafok környékének egy nagyon tisztelt embere. Én nem beszéltem olyannal itt a városba, aki nem a legnagyobb elismeréssel beszélt volna róla. És ugye most az apropó is van, hogy Takács Ferenc születése alkalmából adományozta édesapja a kis harangot a gyülekezetnek, a harmadik harangot, amit aztán a történelmi viharaiban a II. Világháború alatt a németek vittek el háborús célokból, és utána évtizedekig csak két harangunk volt, míg nem Takács Ferenc még egyszer a Takács család nevében adományozta a saját születésére készült harangpótlására a most elkészült és 2002-ben felszentelt és a toromba felhelyezett harangot. Hogy gondoljunk így arra, hogy mindig, amikor megszól a harang, hogy bizony vannak gyülekezetünkben olyan családok, olyan emberek, akik nagyon sokat tettek azért hitelesen, hogy a szabadságért, a hitünkért, egyházunkért, népünkért képviseljék a gyülekezetünket, és sajnos sokszor méltatlanul ezek az emberek elfeledettek, de nyilván a közösség a sokat tehet azért, hogy ebbe előre lépjünk. Egy nagy lépés már történt azzal, hogy Demjén Istvánról utcát neveztünk el, illetve iskolát. Hát reméljük, hogy majd gondolkozunk azon, hogy mi az, amit például dr. Takács Pálról el lehetne nevezni. És így szeretném megköszönni a jelenlévő családtagoknak, hogy eljöttek, és kérem, hogy ők is támogassák tovább a gyülekezetünk életét és szolgálatát.
Köszönjük szépen, és most a konkrétan de Takács Ferenc testvérünknek a elhunytáról és a róla való megemlékezésről egészen röviden, hiszen nem itt történt ugye a temetés, hanem kint az Egyesült Államokban, és szeretném a kis harangra felírt igét felolvasni, persze fejből is tudjuk, de azért a Bibliából olvasom fel az 1 Korintus 13-ból, mégpedig a Károli szerinti szöveg, hogy a szeretet soha el nem fogy. Szeretném elmondani azt, hogy amikor én ide kerültem, a második évben volt ez egyébként életre szóló esemény, hiszen egy harangot avatni egy lelkésznek, az majdnem olyan, mint a templomot építene. Ugye ez egy óriási élmény volt, és szerettük volna, a család is, hogy eljött volna Magyarországra Takács Ferenc, de már ezt akkor is soknak tűnt a számára. Ő az elsőszülött fiú volt, aki 1930-ban született, tehát 2015-ben halt meg, 85 éves korában. Budafokon kezdett tanulni, a Sárospatakon, aztán megint itt fejezte be az iskoláit. szeretett volna ő is orvos lenni, 1948-ban érettségizett, utána már nem volt módja orvosira menni, mert egyszerűen úgynevezett káder volt. Nekem vannak ilyen áthallásaim, hogy az én nővérem még nem mehetett gimnáziumba, mert ő paplány volt. Ez volt 1962-ben. Technikumba mehetett, ami hótra nem érdekelte őt egyébként. Aztán sok-sok kísérletezés után végül belátta, hogy ez nem megy, és 51-ben elment agronómusnak. Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemben szerezte meg a diplomát. 1956-ban részt vett tevékenyen a forradalomban, mégpedig egy nagyon érdekes esemény, a Vöröskereszt, a johanniták és a máltaiak küldtek Magyarországra kötszereket, orvosi eszközöket, ő kiment, hogy fogadja ezt de már nem tudott visszajönni, mert akkor lezárták a határt. Ez engem azért ütött szíven, én apám az egyház kerületnek vagy a zsinatnak ott megbízottja, hogy menjen ki Bécsbe, illetve fogadja a Bécsből bejövő vöröskeresztes szállítmányokat, amelyek már nem jöttek be. Tartok tőle, hogy itt egész közel került a két esemény, tudnélik, hogy ez az a fajta, vagy az a szállítmány, ha nem is pont az a szállítmány lehetett, de közel az a tevékenység, és hozzáteszem azt, hogy ő 56 után azért nem vették elő, mert ezzel a dologgal foglalkozott, tehát nem a politikai részben vett részt, hanem tulajdonképpen a diakóniában. Ezek után ugye kint maradt Bécsben két testvérével együtt, akik kimentek és kellő bölcsességgel már nem jöttek vissza, elmentek Amerikába. Ferenc és Lendő felesége Kanadába ment a két testvér az államokba, ahol aztán a diplomáját ugye érvényesítendő biokémiából, mikrobiológiából szerzett diplomát, és aztán különböző nagy cégeknél dolgozott, hogy ezek ismertek nálunk is, ugye a Seven Up, meg a Nestle és a többi. És aztán 1998-ban nyugdíjba ment, a testvérek kint is összetartottak, összezártak. 2012-ben hirtelen meghalt a felesége, és aztán így az ő harmadik testvér, aki az USA-ba ment, a húga, az ott élő másik testvére segítségevel együtt ápolták, mert onnantól kezdve az ő állapota is már elkezdett romlani, és 2015. február 16-án Amerikában meghalt. Amikor majd az istentisztelet végén kimegyünk innen, akkor a kis harang meg fog szólalni, és az ő emlékére, illetve a jövendőnek a örömére is szól ez a kis harang számunkra. Úgyhogy én is csatlakozom a gondnok úrhoz, és megköszönjük az egész eseményt, az egész újraöntést, ami egy nagyon nagy dolog, és valahányszor megszól. Ezt még hozzáteszem, hogy ez a kis harang azért is nagyon érdekes, mert a két harang akkor nyerte el az igazi hangját, amikor a kicsi is megszólalt, mert egymást behangolták. Ugye? Tehát addig ez ott abszolút hiányzott. Hogyha valaki fölmagy, majd megnézi, én mondjuk már nem fogok oda fölmenni, de ugye a kis harangon ott van ez a felirat, és ez a szöveg olvasható rajta, ezen harangot, melynek háborúban elragadott elődjét édesapjuk adományozta Isten dicsőségére, és szülei dr. Takács Pál és felesége Ördög Róza emlékére öntették gyermekeik Ferenc Pál, Rózsa, Zsolt, Attila és Zsuzsanna. Isten áldja meg a családot és mindnyájunkat. És akkor a befejező énekünket énekeljük immáron, a 195-et, utána a himnuszt, hiszen megkérem majd Kusztos Tibor nagytiszteltű urat, aki ma szolgált, aki Bánfi Hunyadi nyugdíjas lelkész, és itt él egyébként a gyülekezetünk területén, és gyülekezetünk tagja, nagytiszteltű asszonnyal együtt. Ő fogja az áldást mondani, hogy majd kivonulunk, mert ennyi pap régen volt itt együtt, úgyhogy ennek is örüljünk. Tehát a 195.
Istent végével, isteni tiszteletünkre, mondjuk immár örömmel, dicsérete szent nevének, mi Istenünk legyen áldott, hogy lelkünkben gazdagított. Immár Isten áldása, ki mondatot mindnyájunkra, tisztünkre és dolgainkra, ő szent lelke erősítsen minket, tovább is vezessen. Áldja meg kimentünket, áldja
mindezek után Istennek népe az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon néked békességet. Ámen.
Áldás békés.